31. részéhez érkezünk ezen a mai délelőttön, és egyúttal közeledünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv vége felé is. Így olvassuk Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek 23. fejezetéből, az első verstől egészen a rész végéig. Ez egy hosszabb fejezet, aki időközben elfárad, egész nyugodtan foglaljon helyet. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál ekkor így szólt hozzá. Megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? Erre az ott állók ezt mondták. Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt. Nem tudtam, testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak. Semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben. Hát ha valóban lélek szólt hozzá vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye a várba. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. A fogoly Pál hívatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredest kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle. Mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Ezután hívatott két századost, és megparancsolta nekik. Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast és 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátasállatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias, a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy ha panaszuk van ellene, előtted mondják el. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatriszba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezettették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából, így szólt. Akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek. És megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, vágyunk a te szavadra, mert a te szavad lélek és élet. Vágyunk megismerni téged. Vágyunk arra, hogy formálj át, hogy más emberekké váljunk. Jobban akarunk hasonlítani hozzád, Úr Jézus. Kérünk, szólj. Amen. Foglaljunk helyet. Volt már olyan, amikor úgy érezted, hogy a körülmények összeesküdnek ellened? Volt már olyan, amikor úgy érezted, hogy a hullámok összecsapnak a fejed fölött, és alig bírsz kikandikálni? Volt már olyan, amikor olyan szorult helyzetben érezted magadat, hogy azt mondtad, hogy innen nincs kiút? Volt már olyan, amikor úgy érezted, hogy mindaz, ami körbevesz, az igazságtalan, hogy úgy eltolódtak az erőviszonyok, hogy esélyed sincs, amikor mondjuk így érezted magadat? Ugye értjük és látjuk a képet. Egy óriási erő az, ami fenyeget, felülről. Sokkal nagyobbnak tűnik, mint azt elbírod képzelni. Az erőviszonyok nem kérdésesek. Volt már ilyen, amikor azt mondtad, hogy igazságtalanul nagy az a teher, amiben vagy. A mai délelőttön három olyan hozzáállást szeretnék bemutatni nektek, amelyet Pál apostol hozzáállásából tanulunk, amely abban bátorít, hogy minden egyes helyzetben, amikor úgy érzed, hogy az erőviszonyok igazságtalanul eltolódnak és túl nagyok, minden egyes ilyen helyzetben tudnod kell, hogy Isten melletted áll. Tudnod kell, hogy nincsen olyan helyzet, amikor Isten ne lenne melletted. Pál az életének az egyik legkilátástalanabb helyzetében van. Úgy tűnik, mintha az egész világ összeesküdött volna ellene. De az a környezet, ami körülveszi, az garantáltan. Hát nézzétek, megérkezett Jeruzsálembe, végzi a tisztulási szertartásnak a rítusát, hogy bemehessen a templomba, és végezhesse a szolgálatát. És eközben meg akarják gyilkolni egész Jeruzsálem zsidósága, közülük azok különösen, akik Tesszalonikából, Béreából és a kis-ázsiai térségből érkeznek. Amikor közülük kiragadják, akkor a nagy tanács elé állítják, ahogyan láttuk, és ők is meg akarják ölni. Aztán, amikor előlük elviszik, mert attól kell félni, hogy Pált széttépik, milyen erőviszonyok ezek, akkor még 40-en elkötelezik magukat arra, hogy na ők aztán most már biztos, hogy megölik. Mindenki Pál életére akar törni. Van ennél kilátástalanabb helyzet? Nem igazán. Ennek ellenére, amikor úgy tűnik, hogy mindenki a torkának akar ugrani, Pál apostolnak mégsem esik bántódása. Mindenki az életére tör, és egy haja szála sem görbül mindeközben. Hogyan? Miért lehetséges ez? Ezt fogjuk megnézni, és egyúttal lehet tehát leszűrjük azt a három hozzáállást, amire alapvetően szükséged van, hogyha úgy érzed, hogy az erőviszonyok igazságtalanul eltolódtak, és olyan kilátástalan helyzetbe kerülsz, amiből úgy érzed, hogy nincsen kiút. Először nézzük. Bízz az Úrban, mert ő tud a helyzetedről, és melléd áll, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy kiáltani sincs hozzá erőd vagy időd. Bízz az Úrban, tudd az agyadban, a szívedben, tudnod kell, hogy az Úr melletted áll, és tud a helyzetedről. Akkor is, hogyha nem hívod. Hát nézzük, mit olvastunk. Első, második versben ezt olvastuk. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam Istennek mind a mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Na ennyit az erőviszonyokról. Elkezd beszélni, és az első mondata után szájba vágják. Mennyire lenne kedved tovább folytatni? Kilátástalan a helyzet? Igen. Mindenki az életére pályázik? Igen. Van lehetősége, hogy beszéljen? Nem sok, mert el akarják hallgattatni. Aztán, milyen erőviszonyokkal küzd? 10. vers. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, és ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Szinte széttépik. Néhány verssel korábban az előző fejezet végén arról olvastunk, hogy a katonáknak vinniük kellett Pált a tömeg erőszakossága miatt. Minden hömpölyök körülötte, lehetetlennek látszik a szabadulás, de Pálnak mégsem esik bántódása. Nincsen ideje kiáltani. Nincsen ideje elmélyülten térdre borulva imádkoznia. Nincsen esélye bárkivel beszélgetni. Nincsen még arra sem lehetősége, hogy az Úrhoz kiáltson, hogy Uram, mi van? És ehhez képest, ezen az estén, mit olvasunk? 11. vers. Aznap éjjel, mikor szájba vágják a védekezése első mondata után, amikor attól kell félni, hogy széttépik őt. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál. Mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Olvasunk arról, hogy Pál felkiált az Úrhoz. Uram, szabadíts meg! Olvasunk arról, mint korábban, amikor Szilásszal együtt börtönbe zárják, hogy dicsérni kezdeni az Urat. És a dicséretben rejlő erő felszabadítja őt. Nem. Olvasunk arról, hogy a könnyei között a térdein imádkozna? Nem. Van olyan, amikor Isten legnagyobb emberei sem tudnak mit csinálni. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy egy mondatot nem tudsz kipréselni a szádon. Van olyan, amikor úgy érzed, hogy annyira igazságtalan az, ami veled történik, hogy nincs is kedved hozzászólni ehhez az Istenhez. Igaz? Tudnod kell, hogy Isten ekkor is ott van melletted. Tudnod kell, hogy ő akkor is melletted áll. Tud a helyzetedről, és akkor is oda fog állni melléd, mögéd, átkarol, átölel és biztosít az ő jelenlétéről, amikor még kiáltani sincsen erőd vagy kedved. Nem hívta Istent Pál. Meg se szólította, de Istennek nem kell, hogy hívd, Nem kell, hogy kiálts hozzá, mert a gyermeke vagy. Ha átadtad Istennek az életedet, ha Jézusé az életed, akkor tudnod kell, hogy nincsen olyan helyzet, amikor ne jönne a segítségedre, amikor ne bátorítana, amikor ne mondaná azt, hogy bízzál, higgyél. Na most frissítsd fel mindazt, amit rólam tudsz. Na most kell valóra váltani azt, amit belőlem megismertél az igéből, és akkor tudnod kell, hogy mindig melletted vagyok, és tovább viszlek. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy eltolódtak az erőviszonyok. Ismertem egy hölgyet, egy 4 gyerekes édesanyát. A második gyermeke nagyon beteg volt, nagyon-nagyon beteg volt. Születésétől kezdve egészen kicsi koráig. És azt mesélte ez az édesanyja nekem egyszer, hogy tudod, Tamás, úgy voltam, hogy én nem tudtam imádkozni. Nem tudtam azt mondani, hogy Istenem, gyógyítsd meg, adj az orvosoknak bölcsességet, gyere, látogass meg a családunkat, semmit nem tudtam neki mondani. Egy dolgot tudtam mondani az Úrnak, Uram, beteg a gyermekem. Ennyi. Érzitek ennek a fájdalmát? Csak azt tudta elmondani, hogy miben van. Ez van, Uram, beteg a gyermekem. Az összes többit, azt te tudod, és tedd meg. Amikor kilátástalan helyzetben vagy, ne ijedj meg attól, hogy nem tudod hívni az Urat, hogy nem jön szó a szádra, de azt tudatosítsd agyban, szívben, szellemben, mindenhol, hogy most is mellettem van az Úr. Akkor is, ha nem érzem, akkor is, hogyha semmi jele nincs ennek, melletted van az Úr, te pedig bízzál benne. Második hozzáállás. Nézzük. Maradj józan, és élj a lehetőségeiddel, mert nem igaz az. Az eseteknek a 99,9%-ában nem igaz az, hogy minden körbe zárult. Emlékeztek? Néhány évvel ezelőtt Tapolyai Emőke azt mondta az egyik előadásában, a félelmeink, a szorongásaink 96%-ának nincsen valóság alapja. Úgyhogy gondolj azokra a helyzetekre, amikor már szinte elfüstöl az agyad, és elszórul a szíved, és úgy érzed, hogy ez most nem lehet megoldani. Na, hány ilyen helyzet volt, ami végül tényleg nem oldódott meg? Ugye, hogy sokkal kevesebb? Azért, mert a félelmeink és szorongásaink 96%-ának nincsen valóság alapja. Csak begyűrűzik a szívünkbe, megkötözi azt, és úgy érzed, hogy nincsen menekvés. Ezért nézzétek meg, hogy Pál hogyan reagál ebben a helyzetben. Tökéletesen józan, hidegfejű, végig gondolja a lehetőségeit. És nem csak itt ebben az esetben látjuk ezt tőle, hanem rendszeresen ezt a hozzáállást látjuk. Mert hogyha arra az alapra építkezel, hogy bízol az Úrban akkor is, hogyha nem érzed, vagy nem látod, hogy erre valós lehetőség és esély lenne. Ha erre az alapra építkezel, akkor második lépésként tudni fogod, hogy végig gondolom, hogy milyen lehetőségeim vannak. Nem kell kapkodni, valamilyen lehetőséget biztosan készít az Úr. 3 ilyen lehetőséget szeretnék most felvázolni előttetek. Nézzük az igét. A 22. fejezet 25-26. Versében ezt olvassuk. Ezt tehát az előző fejezetben olvashatjuk. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, hogy megkorbácsolják Pált, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? Hiszen ez az ember római polgár. Amikor Pál, kérem szépen a képet, a nagy képet, amin látszódik a kis figura. Így van. Amikor Pál ilyen helyzetben érzi magát, akkor is tudja, hogy nincs minden veszve. Hogy nem zárult be még minden kör. Amikor úgy érzed, hogy a föléd tornyosuló helyzet totál kilátástalan. Akkor se veszítsd el a fejedet. Itt szoktuk általában elveszíteni a fejünket. Amikor fölnézel, és még magad fölött sem a te Istenedet látod, hanem azt a helyzetet, ami mindjárt összenyom. Na, az ilyen helyzetben mit szoktunk csinálni? Elkezdünk dühöngeni, elkezdünk káromkodni, elkezdünk kijönni a sodrunkból, elkezdjük bántani azokat magunk körül, akiket a legjobban szeretünk, mert a feszültségnek valahol ki kell jönni, és akkor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy mi egyébként is bitangul érezzük magunkat, és aztán bedobunk azok közé is egy jó nagy bombát a saját személyünkben, akik egyébként a legjobban szeretnek bennünk, egy és akkor halnak az emberek a repesztől, amit árasztunk magunkból. Ezért mondom azt, hogy ahogy Pálnál látjuk, mindig tud, hogy van még lehetőséged. Nézz körül magad körül, és amikor úgy érzed, hogy már lassan eltapos az, ami föléd tornyosul, tud, hogy van még lehetőséged. Csak ki kell nyitnod a szemedet, mert becsukott szemmel, toporzékolva, na úgy nem látod a magad körül lévő, a körülötted lévő lehetőségeket. Mekkora az, ami a kis legó ember fölé tornyosul? Hozzá képest. Mekkora? Hányszorosa az ő egész kis életének és lényének? Hát sokszorosa. Mekkora erővel tudná eltaposni őt az a helyzet, ami fölé tornyosul? Hát óriási erővel. De ennek a kis emberkének van egy lehetősége, és azt meg is ragadja és él vele. Egyrésztről nézzétek meg, teljes vértben van. Igaz? Páncélban van. Felöltözött, jöjjön bármilyen, kitartok. Na jó, de hát a páncél most megvéd egy ekkora fenyegetéstől? Nem biztos. Na de van még egy eszköze, és azzal él is. Nézzétek meg, bár profilból látjuk az emberünket, de szinte tükröződik a hozzáállásán, hogy megragadom a lehetőséget, ami a kezemben van. És kivonja a kardját, és fölfelé tartja, és azt mondja, hogy nem adom könnyen magamat. Azt a lehetőséget, ami a kezemben van, azt megragadom. Hát mit bánom én, hogy a gumitapnak mennyit ér az én kis műanyag kardom, de akkor is megragadom a lehetőséget. És Pál apostol így húzza elő rendszeresen az ütőkártyáit a legkilátástalanabb helyzetekben. Érzitek a helyzet groteszkségét? Már húzzák le róla a ruháját, hogy megkorbácsolják a mezítelen hátát. Egy-egy ilyen korbácsolásba a szakirodalom szerint általában belehaltak az emberek. Annyira jól sikerültek ezek a vallatások, hogy belehalt az illető. Na most egy ilyen korbácsolás kezdetén Pál apostol előhúzza a római polgár című kártyát, előveszi a személyi igazolványát, és azt mondja, hogy hoppá, római polgár. Úgy megijed mindenki a környezetében, hogy hozzá se nyúlnak. Mert józan volt. Mert azt mondta, hogy nekem itt még nem értek végére a lehetőségeim. Aztán, amikor Anániás főpap szájba ütteti, 3. vers, Pál ekkor így szólt hozzá, megvert téged az Isten, te messzelt fal, Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Wow! Azt mondani a fő-fő bírónak, hogy te meszelt fal, hát azért nem szokták megdicsérni a vádottakat a bíróságon. De Pál apostol még ekkor is azt mondja, hogy nálam még van kártya. Nem játszottam ki még mindent, van lehetőségem. Ismerem a törvényt. Nincs jogod ahhoz, hogy ítélet nélkül büntetés gyakorolj rajtam. Nincsen hozzá jogod. Ismeri a törvényt, azt mondja, hogy ez nem tartozik a te jogaid közé, nekem viszont igen. Aztán 16. 17. vers. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Az ítélet lassan kész. Minden összeesküdött Pál ellen. Börtönben van, ugye? Ezt tudjuk. Börtönben van. A börtönök nem a jól tartásról voltak híresek, hát akkoriban főleg nem. Börtönben van. És amikor érkezik egy lehetőség, amivel ő eddig nem kalkulált, de érkezik egy lehetőség, hideg fejjel végig gondolja, és nem szégyellősködik, hanem megragadja azt a lehetőséget. Nem szégyellősködik, amikor be kell jelentenie, hogy római polgár. Nem szégyellősködik, amikor a legfőbb bírói fórummal szemben a törvényt kell képviselnie. És nem szégyellősködik, amikor azt mondja, hogy itt egy lehetőség, hát lehet, hogy mégsem kell a legszörnyűbb dolgot átélnem. Micsoda lélek jelenlét ez, hogy ő, aki egyébként rab és fogoly, és úgy tűnik, hogy semmilyen lehetősége nincs, és azt mondja, hogy gyere csak, te százados. Oké, százados, fogoly. Százados, fogoly. Ilyenek az erőviszonyok. És akkor a fogoly azt mondja, hogy hé, százados, gyere. Gyere, van még lehetőségem. Hát most mibe telik ide hívni azt a századost, hogy az vigye el ezt az unokaöcsémet, ezt a fiatal fiút, vigye el az ezredeshez, és jelentsen neki. Most képzeljétek, hogy végződne ez a történet, hogyha Pál az ivó kulacsát odavágta volna a börtönajtóhoz, és azt mondta volna az unokaöcsének, hogy tűnj a szemem elő, hát nem látod, hogy milyen helyzetben vagyok, hát még jössz itt, aztán a szabadulásnak a reményével kecsegtetsz, hogy menj a szemem elő. Na most vesd ezt össze önmagaddal, hogy te hogy reagálsz a legszorultabb helyzetekben. Az egyik legfontosabb hozzáállás, amit Páltól tanulhatunk, az ez. Maradj józan, és élj a lehetőségeiddel, mert az esetek döntő többségében nem igaz az, hogy minden kör bezárult. És végül harmadjára. Légy rugalmas, és várd az Urat. Legyél rugalmas. A keresztények sokszor abba a hibába esnek, hogy Istent és az ő lehetőségeit korlátok közé zárják. És azt mondják, hogy Isten ilyen, és így működik. És ezek fontos felismerések, mert ezeket a Bibliából tudjuk. Fontos tudnunk azt, hogy Isten alapjában véve hogy működik. Na de ez is egy olyan alapigazság, amit szeretném, hogyha jól megtanulnánk mindannyian, hogy Isten végtelenül kreatív. Két hét múlva erről szeretnék beszélni. Hogy Isten mennyire kreatív, és hogy milyen meglepő megoldásokkal áll elő. Most ennek az előízét szeretném itt átadni nektek. Légy rugalmas, mert lehet, hogy Isten máshogy ad szabadulást, mint ahogyan azt te elképzeled. És lehet, hogy az nem olyan, mint ahogy te elgondoltad, és lehet, hogy még mindig nem érzed komfortosnak. de jön a szabadulás. Lehet, hogy nem úgy, ahogy te eltervezted, de jönni fog. De ahelyett, hogy begubózol, megmakacsolod magad, becsukod a szemed, és duzzogsz, na, ahelyett inkább javaslom, hogy legyél rugalmas, állj az Úr elé, és mondd azt, Uram, látszólag esélyem sincs, de... Mi a történet vége? Mi a történet vége? Eltapossa a tornacipő a Lego figurát, vagy sem? Hát ezért zseniális ez a kép szerintem, ez a művészet. Nem tudjuk. Mindenki úgy fejezi be, ahogyan akarja. Mindenki úgy fejezi be, ahogyan azt megtanulta az ő Istenétől. A te történeteid hogy fejeződnek be hasonló helyzetben? Hát én azt szeretném, hogy a történeteink úgy fejeződjenek be, hogy és akkor jött az Úr, és megmentett, és nem lett eltaposás belőle a végén. Bár minden úgy tűnt, bár fölvérteztem magamat, megragadtam az utolsó lehetőséget, felkészülve arra, hogy nem lesz szabadulás, de Isten eljött és szabadulást adott. Nézzük az igét, 23.-24. vers. Ezután Claudius Lysias, az ezredes, hívatott két századost, és megparancsolta nekik. Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast, és 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy pád felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Na hát remélem, hogy abban egyetértünk, hogy amikor Pál a szabaduláson gondolkozott, hogy hogyan tudja vajon Isten őt megszabadítani, azért abban szerintem egyetértünk, hogy arra álmaiban sem gondolt, hogy egy 470 fős biztonsági kíséret fogja őt kimenteni ebből a helyzetből. Na ugye, hogy erre nem gondolt? 200 lovas. Hát milyen ember ez? Hát ki ez? Mikor szoktak egy bűnözőt 200 lovassal, 200 lándzsással, vagy mennyi, bocsánat, igen, 70 lovas, ne haragudjatok, csak a pontosság kedvéért, 70 lovas, az is elég, 200 lándzsás és 200 katona. És, csak hogy jó legyen, vigyetek magatokkal hátasállatokat, nehogy Pálnak szegénynek lábon kelljen már mennie. Na, ilyen a mi Istenünk. Hogy elképzelni nem lehet, hogy milyen kreatív, amikor a szabadításodról van szó. Hogy álmaidban sem gondolnád, hogy mire képes, hogyha téged szabadítani kell. Nehéz maradt Pálnak a helyzete? Igen. Továbbra is börtönben volt? Igen. Sőt, 2 évig innentől kezdve még börtönben van, és nem foglalkozik vele senki semmit. De ebből a helyzetből, ami a legkilátástalanabbnak tűnt a számára, megszabadította az Úr? Igen. Olyan módon, amire nem is gondolt volna, 470 fős kíséret viszi a szabadulásnak a helyére. Szerintetek az a 40 ember, akik átokkal kötelezték el magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált, azok meddig tartották a fogadalmukat? Hát, ha komolyan vették magukat, akkor az Úr előtt haltak meg. Nem biztos, hogy ez így történt, mert Isten annyira kreatív volt, hogy sokkal másabb és sokkal nagyobb vonalú szabadítást adott, mint amire Pál álmaiban is gondolni tudott volna. Úgyhogy a 3 hozzáállás, amit Páltól tanulhatunk. Bízz az Úrban, mert ő melletted áll még akkor is, ha kiáltani sincs erőd, mert tud a helyzetedről. Maradj józan, és élj a lehetőségeiddel, mert nem igaz az, hogy minden kör bezárult. És légy rugalmas, mert lehet, hogy Isten máshogy ad szabadulást, mint ahogy gondolnád. Ámen. Ezért fogunk imádkozni, hogy hasonló helyzetekben így tudjunk reagálni. Álljunk fel. Istenünk, köszönjük neked a mai bátorítást. Köszönjük neked, hogy a te igéd igaz. És köszönjük, hogy ezt megtanulhatjuk, az életünk részévé tehetjük, és egész máshogy élhetjük meg a kilátástalannak tűnő helyzeteinket, mint ahogy ezt eddig tettük. Köszönjük neked, Úrunk, hogy szóltál ma is. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, hogy hatalmasabb vagy annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Köszönjük, hogy azzal indulhatott a reggelünk, hogy semmi nincs, ami hatalmasabb lenne nálad, hogy semmi nem ragadhat ki minket a te kezedből, hogyha átadtuk neked az életünket. Urunk, szeretnénk bízni benned, szeretnénk józanok maradni, és szeretnénk rugalmasok lenni a legszorultabb helyzetekben is. Kérünk, hogy ebben jöjj a segítségünkre, vigyél előrébb a te megismerésedben, és add, hogy az az élet, amit így élünk, a nehézségeink, a kudarcaink között vonzóvá tegyen téged és a te királyságodat a környezetünk számára. Ámen.